az Atya, Fiú, Szentlélek nevében. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Ő adott életet lelkünknek, és nem engedte, hogy lábunk meginogjon. Mert megpróbáltál minket, Istenünk, megtisztítottál, mint ezüstöt a tűzben. Örvendez Istennek egész föld, énekeljétek neve dicsőségét. Az Úr Jézus Krisztus kegyelme legyen mindnyájatokkal. Testvéreim, Isten színe előtt gondoljunk most méltatlanságunkra, és valljuk meg bűneinket. Istenem, Te tudod, mennyi fájdalmat és szomorúságot okoztam bűneimmel önmagamnak és embertársaimnak, főként pedig atyai szívednek. Szabadíts meg bűneimtől, és add nekem az új élet örömét. Jézus Krisztusért kérünk, hallgass meg minket. Ámen. Testvéreim, Isten megkönyörült rajtunk, mert úgy szerette ezt a világot, hogy az ő egyszülött fiát adta, hogy aki hisz ő benne, el ne vesszen, hanem örök élete legyen. Dicsőség a magasságban Istennek, és a földön békesség, és az emberekhez jó akarat. Imádkozzunk! Istenünk, mutasd meg a téged keresőknek világosságodat, hogy megtalálják az igazság útját, híveidnek pedig add kegyelmedet, hogy kövessék azt, ami egyezik akaratoddal. Jézus Krisztusért kérünk, aki veled és a Szentlélekkel él és uralkodik örökkön örökké. Ámen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amint azt felolvasom, Ézsaiás próféta könyve 38. fejezetéből a 16-tól 20-ig terjedő verseket. Uram, az éltet mindenkit, engem is csak az éltet ezek után, hogy megerősítesz és meggyógyítasz. Bizony javamra vált a nagy keserűség, hiszen megmentettél az enyészet vermétől, és hátad mögé dobtad minden vétkemet. Mert nem a holtak hazájában magasztalnak téged, nem a halottak dicsőítenek, nem a sírba leszállók reménykedhetnek hűségedben. Az élő, csak az élő magasztalhat téged, akár csak én most. Az apák tanítják fiaiknak, hogy te hűséges vagy. Megszabadít engem az Úr, ezért fengessük a lantot életünk minden napján az Úr házában. Boldogok, akik hallgatják és megtartják Istennek igéjét. Gyertek testvéreim, magasztaljuk a Szent Háromság egy igaz Istent, mondjuk el együtt az apostoli hitvallást. Hiszek egy Istenben, mindenható Atyában, mennek és földnek teremtőjében, és Jézus Krisztusban, az ő egyszülött fiában, a mi Urunkban, aki fogantatott Szentlélektől, született Szűz Máriától, szenvedett Poncius Pilátus alatt, megfeszítették, meghalt és eltemették. Alászállt a poklokra, harmadnapon feltámadt a halottak közül, fölment a mennybe, ott ül a mindenható Atyaisten jobbján, onnan jön el ítélni élőket és holtakat. Hiszek Szentlélekben, hiszem az egyetemes Anyaszent Egyházat, a szentek közösségét, a bűnök bocsánatát, a test feltámadását és az örök életet. Ámen. Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és az Úr Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, testvéreim, Isten igéjét, amelyet erre az alkalomra választottam, és amint azt megírva találjuk, a János írása szerinti evangélium 5. fejezetének 24. versében a következőképpen. Bizony-bizony mondom néktek, aki hallja az én igémet, és hisz abban, aki elküldött engem, annak örök élete van. Sőt, ítéletre sem megy, hanem átment a halálból az életbe. Isten áldása legyen az igén mi közöttünk. Keresztény testvéreim, Jézus Krisztus személyében Isten igéje öltött testet, lett emberré, mégpedig azért, hogy emberi módon, véges értelmünkkel megfogható, érthető módon szóljon hozzánk az Isten. Isten hozzánk szóló szavát, üzenetét igének nevezzük. Édes anyanyelvünk szépségét, gazdagságát öregbíti ez a kifejezésünk. A magyar nyelv mellett a latin él még ezzel a nagyszerű kifejezéssel. Más nyelveken egyszerűen szónak nevezik Isten igéjét. Olyan jó volna, ha megbecsülnénk anyanyelvünk sajátosságait, értékeit, mert valami nagyon fontosat tudunk meg ebből a kifejezésből, Isten hozzánk szóló üzenetéről. Én mindig azt hittem, hogy közhely, és mindenki tudja, miért nevezzük igének Isten hozzánk szóló szavát. De aztán úgy tapasztaltam, újból és újból figyelmeztetnünk kell egymást ennek a kifejezésnek a szépségére, jelentőségére, értékére. Ezért elmondom, amit lehet, hogy mindannyian tudtok, az ige kifejezés egy nyelvtani fogalom. Az ige cselekvés, történést, létezést kifejező szó. És azért a legcélszerűbb igének nevezni Isten szavát, mert amit Isten mond, az meg is történik. Istennél soha sincs diszharmónia a között, amit mond és cselekszik. Isten igéje nem üres beszéd. Amit mond és ígér, az meg is történik. Isten igéjének hatalma van. Igéjével teremtette ezt a világot. Azt mondta, legyen világosság, és nyomban világosság lett. Isten igéjének gyógyító ereje van. Amikor Jézus azt mondta a betegnek, kelj fel és járj, az felkelt és járt. Amikor azt mondta Jézus a már 4 napja eltemetett halottnak, Lázár, jöjj ki, az azonnal feltámadt, és kijött a sírból. Isten igéjének szabadító ereje van. Amikor Isten megszólította és elhívta Mózest, hogy vezesse ki választott népét az egyiptomi fogságból, Mózes ment és tette a feladatát, és a választott nép minden akadály és elégedetlenség és zúgolódás ellenére végül is eljutott az ígéret földjére. Ez a mindig cselekvő, mindig teremtő, gyógyító és szabadító ige jelenti számunkra az élet forrását. Mert Isten igéje nélkül nincs élet. Isten igéje nélkül nincs reménységünk. Isten igéje nélkül csak romlás, hanyatlás, szolgaság, megkötözöttség, tehetetlenség, pusztulás van. Isten életet teremtő, életet szabadító, életet támasztó igéje maga Jézus Krisztusban van, benne jelent meg. Ő Isten hozzánk szóló élő igéje. benne általa tapasztalhatjuk meg, hogy ami az embernek lehetetlen, Istennek az is lehetséges. Ő azt is jóra, azt is javunkra tudja fordítani, amit mi végképp elrontottunk. Ő a halálból is életre tudja támasztani, akiket ő akar. Testvéreim, a legcsodálatosabb dolog ezen a világon, a legdrágább ajándék számunkra, hogy Isten még mindig újból és újból szól hozzánk igéje által. Mi annyiszor hátat fordítottunk már neki, mi annyiszor nem tudtuk komolyan venni az ő igéjét, mi annyiszor untuk az igét és annak hirdetését, és úgy elszállt a fülünk mellett, hogy bizony nem érdemeljük meg azt, hogy ő még mindig újból és újból felénk forduljon életet, reménységet támasztó igéjével. Az élő igéből, Jézus Krisztus történetéből viszont elsősorban azt tanulhatjuk meg, hogy Isten szeret minket. És anélkül, hogy megérdemelnénk, ő szüntelenül azon munkálkodik, hogy igéjével vezessen minket, hogy meggyógyítson önpusztító életmódunkból, hogy megszabadítson az életellenes hatalmaktól, hogy megszabadítson gonosz indulatainktól, és újjá teremtsen minket. A felolvasott ige központi gondolata, üzenete számunkra pedig az, hogy aki az élő ige sodrásában, aki az élő ige ható erejébe kerül, annak élete van, annak jövője van. Az ilyen ember az elmúlásra ítélt valóságból, amelyben most vagyunk, az örök élet dimenziójába fog kerülni. És ennek előízét, jeleit már most ebben a mulandó világban is érezhetjük, megtapasztalhatjuk. Hogyan kerülhetünk az élő ige sodrásába? Mindenek előtt úgy, ha halljuk Jézus igéjét. Azt mondja Jézus, aki hallja az én igémet. Ebben a megfogalmazásban, az élő beszéden, a szóbeliségen van a hangsúly. Azon, hogy ennek az igének hangoznia, hirdettetnie kell azért, hogy halljuk azt. Ezt a gondolatot erősíti Pál apostol, amikor azt mondja, a hit hallásból van. Okoskodhatnánk úgy is, ha a történeti Jézus ma élne, ma járna közöttünk, biztos, hogy az írásbeliségre, sőt, még a világhálóra is utalt volna, mint igehordozókra, mert ma azért mégiscsak nagyobb becsülete van a betűnek, mint a demagógiától dagadó szavaknak, hitelét vesztett szavaknak. Természetesen meghatározó, szabályozó szerepe van számunkra az írott igének, a Szentírásnak. És ezt az írott igét éppen a reformációnak köszönhetően kaptuk mindannyian a kezünkbe, hogy olvassuk, hogy tanuljunk belőle, hogy épüljünk belőle, és ez egy rendkívüli fontos ajándék, eszköz a kezünkben. De ez nem teszi feleslegessé, sőt, nem helyettesítheti, nem is pótolhatja az élő szóban hirdetett igét. Éppen ezért Krisztus gyülekezetében a legfontosabb esemény az Isten tisztelet. Nyilván sok más alkalom, rendezvény, feladat, tennivaló akad a gyülekezet életében. A szeretett szolgálat megszervezésétől, az írott és elektronikus hírközlő eszközökben való megjelenésig, de a legfontosabb, központi, döntő jelentősége mégis az istentiszteleti életnek van. Istentisztelet nélkül nincs élő gyülekezet. Csak ott van egyház, vallják az ágostai hitvallás írói, velük együtt mi is, csak ott van egyház, ahol az evangéliumot tisztán és igazán hirdetik, és a szentségeket helyesen, az igének megfelelően szolgáltatják ki. Ahol tehát a gyülekezet megtartja az istentiszteletet, ahol hangzik az ige, ahol hallani lehet az igét, ott és csak ott van élő gyülekezet. Az élő igét hallgatni és azzal táplálkozni annyira fontos számunkra, mint a csecsemőnek az anyatej. Így tanított minket Péter apostol. Másodszor arra figyelmeztet Jézus, hogy nem elég csak hallgatni Isten igéjét, hanem hinni kell abban, aki Jézus Krisztust, az élő igét küldi hozzánk. Ez a hit Isten iránti töretlen bizalmat jelent. Azaz minden nyomorúság, szenvedés, hiába való küzdelem, gazdasági válság ellenére, a látszat ellenére, mely szerint a mulandóság korlátai számunkra áttörhetetlenek, mindezek ellenére merjünk vállalni a krisztusi sorsot, alázatot, szelídséget, másokért szolgáló szeretetet, amelyre Jézus Krisztus, az élő ige tanított minket, és példát mutatott nekünk. Merjük hinni, hogy életünk, sorsunk, jövőnk tényleg az Isten kezében van, Isten szeretetében van, és aki Isten szeretetében van, az a lehető legjobb helyen van. Annak nincs mitől félnie, annak örök élete van, mert Jézussal együtt át fog menni a halálból az életre. Ebben a reménységben temetjük el elhunyt szeretteinket. És ezzel a reménységgel tekintünk mi is életünk végére. Hisszük-e, hogy Krisztus feltámadott és él, hogy ő az Isten élő igéje számunkra? Másképpen szólva, benne érezzük-e magunkat az élő ige sodrásában, ható erejében? Csak egy kicsit, csak néha-néha, halványan reménykedünk benne? Ez is valami, több, mint a semmi. És így minden esélyünk megvan arra, hogy ez a reménységünk izmosodjon, és az ige magával rántson minket, és örök életre vezesse. Figyeljétek meg, testvéreim, mi mindig csak egymásnak hirdetjük az igét. Bolond ez a pap, gondolhatnátok, nekünk mondja, hogy hallgassuk az igét, és higgyünk Istenben. Hát nem azért vagyunk itt a templomban, hogy hallgassuk az igét. Mi itt szoktunk lenni az Isten tiszteleten, mert szeretjük hallgatni az igét. Ezt a figyelmeztetést, üzenetet a kívülállóknak kellene hirdetni, akik nem jönnek ide. Őket kellene bekapcsolni az ige sodrásába, a gyülekezet istentiszteleti közösségébe. Való igaz, hogy az egyik legfontosabb feladata az egyháznak a misszió, az, hogy a kívülállókhoz is elvigye az evangéliumot, hogy őket is megszólítsa. A misszió területén minden gyengeségünk, tehetetlenségünk, mulasztásunk ellenére ezeket be kell ismernünk, és őszintén meg kell bánnunk. Mindezek ellenére látnunk kell azt is, hogy azért az egyház nem volt tétlen, az egyház szolgái sokat fáradoztak, fáradoznak ma is azért, hogy a kívülállókat is valamiképpen bekapcsolják az ige sodrásába. Mai társadalmunk mégis azt a képet tárja elénk, hogy van egy kisebbséget alkotó, buzgó egyháztagok közössége, mondjam így gettója, aztán van egy nagy réteg, amelynek nagyon-nagyon laza kapcsolata van az egyházzal. Ez a réteg már egyáltalán nem érzékeli az ige éltető erejét. Nem mintha nem hallott volna az evangéliumról, hiszen ezek konfirmáltak is, nagy ritkán még a templomban is megmutatják magukat, de nem érdekli őket az istentisztelet, mindaz, ami az istentiszteleten történik. És aztán van egy az egyházat szándékosan kerülő, sőt, ahhoz ellenségesen viszonyuló társadalmi réteg is. Ezek közül is nagyon sokan ismerik az evangéliumot, tudják a Jézus történetét és az igét. Ebben a képben, amelyet társadalmunkról festettünk, van valami félelmetes dolog. Az ítélet. Az ítélet is Jézus kezében van, olvastuk az igéből. És János evangéliuma szerint Krisztus ítélete van azokon, akik nem hallgatnak az ő igéjére. Azaz Isten maga keményíti meg szívüket, hogy ne hallják az igét, és ne higgyenek. Bizony már ítélet alatt van, aki nem hisz, és nem akarja hallani az igét. Adjunk hálát Istennek, hogy hozzánk van igéje, hogy hozzánk szól, és üdvösségünket munkálja, hogy szeret minket az Isten, és tenyerén hordoz. Csodálatos ajándék! Becsüljük hát meg, és adjunk hálát Istennek örvendező lélekkel, hogy még mindig szól hozzánk igéje által. Amen. Áldunk téged, Istenünk, hogy megváltónkat a halálból életre keltetted, és bizonyossá tetted, hogy aki hisz ő benne, ha meghal is él, mert övé a végső győzelem a halál felett. Hit által egyesíts minket ő vele már most, amíg élünk, hogy halálunkban is ő legyen a mi reménységünk. Ámen. Hirdetem keresztény testvéreimnek, hogy ma délután 18 órai kezdettel zenés áhítatot tartunk itt a nagy templomban. Zenés áhítat sorozatunk első alkalma lesz, melyen jómagam orgonán és nyíregyházi zenészek alkalmi zenekara legfőképpen a Vikár Sándor Zeneiskola tanáraiból álló zenekar fog közreműködni. Műsoron Georg Friedrich Händel 13. és 14. orgona versenyműve lesz. Szeretettel hívunk és várunk mindenkit ma este 6 órakor ide a nagy templomba. Örömmel hirdetjük, hogy készül a Manda Bokori imaház, és már a vége felé tartanak a munkálatok. A felszentelés szolgálatát április 27-én szombaton 15 órakor tartjuk, melyen igét hirdett dr. Fabinyi Tamás püspök úr. Az Északi Evangélikus Egyházkerület missziói napja május 11-én szombaton Kazincbarcikán lesz megtartva. Kellő számú jelentkező esetén autóbuszt tudunk indítani a gyülekezetből. Ezért kérjük, hogy akik szeretnének részt venni ezen az alkalmon, minél hamarabb jelentkezzenek a lelkészeknél, illetve a lelkészi hivatalban 1500 forint buszköltség befizetésével. A missziói nap részletes programja olvasható a hirdetőkben, vagy a kiáratnál elhelyezett szórólapokon. Mindezekre az alkalmakra szeretettel hívjuk és várjuk testvéreinket. Jótékonysági est lesz április 23-án, kedden 18 órakor a Kodály Zoltán Általános Iskola hangverseny termében, melyen Mészáros János Elek, a Csillag Születik győztese lép fel. Belépő jegyek 1000 forintért a helyszínen vásárolhatók. A Kaláka együttes, Szalóki Ágnes és a Romengó együttes ad koncertet az Evangélikus Roma Szakkollégium szervezésében április 25-én csütörtökön 18 órakor a Nyíregyházi Főiskola B épületében a nagy előadóteremben. A belépés erre ingyenes, erre is szeretettel hívják és várják az érdeklődőket. Hirdetem, hogy gyülekezetünk énekkara legközelebbi próbáját április 27-én szombaton 13:30 órakor tartja a gyülekezeti teremben, tehát a Manda Bokori felszentelés előtti próbáról van szó. Felhívjuk testvéreink figyelmét arra, hogy a hétfői és keddi bibliaórák a nyári időszámítás ideje alatt is 5 órakor kezdődnek, minden más esti alkalmunkat 6 órakor kezdünk. Testvéreink figyelmébe ajánlom kiadványainkat, CD-lemezeket, illetve a kövekbe épített Hitvallás című könyvünket, amely templomunkat mutatja be. Az Evangélikus Élet 275 forintért kapható a kijáratnál. Istentiszteletünk befejezése után pedig úrvacsora osztásos istentiszteletet tartunk mindazok részére, akik élni kívánnak Krisztus testével és vérével. Végül nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm körünkben a Gedeon Társaság, ez egy Biblia terjesztő társaság, jelenlévő képviselőit, közöttünk van a magyarországi igazgatója is, Berkes József testvérünk, és az ő munkatársai jöttek el, és néhány perc erejéig szeretnének a gyülekezethez szólni, bemutatni ennek a társaságnak a munkáját, és a gyülekezethez kérést fognak megfogalmazni. Most pedig felkérem akkor Berkes József testvérünket, hogy szóljon a gyülekezethez. Istennek békessége, mely felülhalad minden emberi értelmet, őrizze meg szívünket és gondolatainkat a Krisztus Jézusban. Amen.
Ki a te Istened? Hogy hívják a te Istenedet? Ezt kérdezte egy keresztény ember egy hindu férfitől, akit Mohának hívtak. Ez a férfi sokat foglalkozott a jógával, transzcendentális meditációval, varázslással és különböző okult dolgokkal. És hirtelen nem tudott erre válaszolni. Azt mondta nekem, nem egy Istenem van, nekem sok Istenem van. A föld istene, a tűz istene, a levegő istene, és még sorolta tovább. Ez a keresztény férfi egy gedeonita volt, és egy kis Bibliát szeretett volna ajándékozni Mohának. De ő nem fogadta el. És miután ez a hindu férfi egy üzletember volt, sokat kellett utaznia különböző városokban, és megszállni hotelekben, motelekben. És az egyik hotelben később talált egy Bibliát, amit szintén a Gedeon tagok helyeztek el, amit Magyarországon is elhelyezünk szállodákba, motelekbe, három nyelvű Bibliákat. És elkezdte olvasni, mi van benne ebben a könyvben? Miért akarták nekem ezt ajándéknak adni? És Isten munkálkodott az ő életében. És elolvasta azt a részt is János evangélium a 14. részében, 6. versben, ami így hangzik. Jézus azt mondta, én vagyok az út, az igazság és az élet. Senki sem mehet az atyához, csak én általam. És tovább olvasta Moha. És Isten megajándékozta a kegyelmével, és megtért Jézus Krisztushoz. És amikor legközelebb találkozott a keresztény férfival, akkor örömmel tudta mondani, most már én is tudom, hogy ki az Istenem. Az ő neve Jézus Krisztus. Megtért az Úrhoz. Ezt a szolgálatot végezzük mi a Magyarországi Gedeon Társasággal az 1900-as évektől. Az Egyesült Államokból indult ez a szolgálat, és ma már 194 országban van Gedeon Társaság, így Magyarországon is van, a rendszerváltás idején indulhatott el ez a misszió. Ahogy a lelkipásztorunk mondta, szükséges, hogy olyan emberek kezébe is kerüljön Biblia, akik ritkán vagy egyáltalán nem jönnek a templomba. Mi ezt a szolgálatot végezzük, olyan helyekre juttatunk el Bibliákat, ahova egyébként nem jutna. 5 fő terület van, ahova mi viszünk Bibliát. Új Szövetség, Zsoltárok és Példabeszédek Bibliát, ami a Károlyi Biblia fordítása, a történelmi egyházak által elfogadott. Ez az 5 fő terület iskolák, kórházak, szállodák, börtönök és honvédség. Ezt a kisméretű Bibliát iskolákban, börtönökben, honvédségnél, rendőrségen és tűzoltóságon is adjuk ajándékban. Ugyanilyen kisméretű Bibliát adunk kórházakban, és ezt a nőtestvérek részére nyomtattuk is szép fehér színben. Olyan helyekre, ahova minket nem szívesen engednek be női osztályokra. Ugyanilyen nyelvezetű, nagyobb méretű Bibliát adunk ajándékba, kórházakban és idősek otthonában. És az előbb említett szállodákban 3 nyelvű, magyar, német és angol nyelvű Bibliát adunk, szintén ajándékban. Ezt a szolgálatot mi egy meghatározott szabályok alapján végezzük, nem azt tesszük, amit mi akarunk, hanem amit nekünk is előírnak. Egy szabályrendszer szerint, ami azt mondja ki, hogy csak gedeonita oszthatja ezt a Bibliát. És a célunk az, hogy Jézus Krisztushoz vezessük az elveszett embereket, és ide a gyülekezetbe is, mert ha valaki hallja Isten igéjét, akkor keresni fog magának egy gyülekezetet, ahol a hitéletét tudja élni. Tehát mi azt szeretnénk, hogy minél többen jöjjenek be ebbe az evangélikus gyülekezetbe is. A célunk nem az, hogy gyülekezeteket lássunk el Bibliával, hanem az, hogy gyarapodjanak a gyülekezetek. Mert ha valaki ide bejön a gyülekezetbe, itt már tud magának venni egy teljes Bibliát új és új szövetséges kiadásban. Egy család életében is előfordultak problémák, nagy öröm volt, hogy kisbabát vártak. És az orvosi vizsgálatok alapján azt mondta az orvos, hogy valami probléma lehet a gyermek megszületésekor, valami fejlődési rendellenesség lehet. Ő azt javasolja, hogy vetessék el a kisbabát. Az édesanyja ezt nem szerette volna. A férjével megbeszélték, és elmentek egy másik orvoshoz. Ő mit fog mondani? A másik orvos is megvizsgálta az anyukát, és ő is azt javasolta, hogy valószínűleg rendellenessége lesz a kisgyereknek. Ezért szerinte el kellene vetetni. És ebben az időszakban került az édesanyához egy biblia, amikor kórházban voltak, talált egy bibliát, és elkezdte olvasni. És Isten munkálkodott az ő életében is, és a 139. Zsoltárban egy ige szakaszra bukkant, és ezt olvasták el. Bizony te alkottad veséimet, te takargattál engem anyám méhében, magasztallak, hogy csodálatosan megkülönböztettél. Csodálatosak a te cselekedeteid, és jól tudja ezt az én lelkem. Nem volt elrejtve előtted az én csontom, mikor titokban formáltattam és idomítattam, mint egy a föld mélyében. És amikor ezeket a sorokat olvasták, Istenre bízták a gyermeket. Nem vetették el, hanem imádkoztak érte. És elmentek egy gyülekezetbe, és kérték a gyülekezet tagjait, a lelkészt is, hogy imádkozzanak érte, hogy egészséges gyermekük szülessen. És amikor megszületett, egy egészséges gyermeknek adhatott életet az anyuka. Ezért jó rábízni az életünket az Úr Jézusra, nála jó helyen van. Ez a misszió nagyon fontos. Erre a misszióra várunk testvéreket, hogy ne kelljen egyedül végezni a szolgálatot. Kérünk férfiakat, házaspárokat, kérjük, vállaljátok el ezt a szolgálatot, vinni, hirdetni Isten igéjét, ahova egyébként nem kerülne Biblia. Kérjük a testvéreket, hogy imádkozzanak is értünk, hogy megnyíljanak az ajtók, a szívek, hogy az igazgatók beengedjenek az intézményekben, és tudjunk osztani. És ha valaki adománnyal szeretné ezt a szolgálatot támogatni, megteheti, a kijáratnál kis dobozokat raktunk, és ezeket a bibliákra, ha szeretnék, hogy még egy ember kezébe kerüljön, kérjük, támogassák ezt a szolgálatot. Ha bárkinek bármilyen kérdése van, szeretettel várjuk az istentisztelet végén, és válaszolunk a kérdésekre. Kik lehetnek tagok? Protestáns evangéliumi gyülekezetek tagjai, férfiak és házaspárok, akik átadták életüket Krisztus kezében, és vállalkozók vagy felsőfokú végzettséggel rendelkeznek, vagy dolgoznak, vagy nyugdíjasok. Nyugdíjasokat is várunk erre a szolgálatra. Köszönjük, hogyha jelentkeznek, és ha Isten küldi, megáldja az önök szolgálatát is. Köszönjük, hogy meghallgattak, Isten áldja meg a gyülekezetet, és köszönjük a lelkésznek, hogy megengedte a szólást.
Örökkévaló Isten, szerető mennyei atyánk, köszönjük neked, hogy Jézus Krisztus feltámadásában győzelmet arattál a halál felett, és az örök élet reménységét ajándékoztad nekünk. Köszönjük, hogy a feltámadott Jézus Krisztusban élő Urunk van, aki nem hagy magunkra sem életben, sem halálban, hanem tanácsolja és kormányozza gyülekezetét minden napon a világ végéig. Add, hogy az a fény, amely Krisztus Urunk húsvéti győzelméből kiárad, megvilágítsa hétköznapjainkat is, az ő világosságában járjunk, és az örök élet evangéliumának hírvivői legyünk az emberek között. Irgalmadba ajánljuk a betegeket és a megfáradtakat, az öregeket, az özvegyeket és árvákat. Vigasztald az örök élet reménységével a gyászolókat és a halál révén állókat. Add áldásodat hazánkra, népünkre és vezetőinkre. Adj erőt, egészséget és jókedvet mindannyiunknak. Tedd hivatássá kenyérkeresetünket, és add, hogy békességben élvezhessük elvégzett munkánk gyümölcsét. Szenteld meg a gyermekek és ifjak örömét, neveld őket testben és lélekben, előtted és az emberek előtt való kedvességben. Hallgasd meg imádságunkat az élő Úr Jézus Krisztusért, akié a dicséret és dicsőség mind örökké. Amen. Mi atyánk, aki a mennyekben vagy, szenteltessék meg a te neved, jöjjön el a te országod, legyen meg a te akaratod, amint a mennyben, úgy a földön is. Mindennapi kenyerünket add meg nékünk ma, és bocsásd meg vétkeinket, miképpen mi is megbocsátunk az ellenünk vétkezőknek. És ne vigy minket kísértésbe, de szabadíts meg a gonosztól, mert tied az ország, a hatalom és a dicsőség mind örökké. Amen. Végezetül fogadjátok az áldást. Istennek népe, az Úr áldjon meg és őrizzen meg téged, az Úr világosítsa meg az ő arcát rajtad és könyörüljön rajtad, az Úr fordítsa az ő arcát tereját és adjon néked békességet. Amen.